és kisujjszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sorsfordító év volt 2025, jelentette ki Orbán Viktor a Facebookon is közvetített évvégi interjújában. A miniszterelnök azt mondta, először fordult elő, hogy Amerika és Európa egy stratégiai kérdésben ellentétes álláspontra helyezkedjen. Az Egyesült Államok békét akar, míg Európa az orosz-ukrán háború folytatását. A 2026-os választások tétje, hogy Magyarország kimarad a háborúból, vagy csatlakozik Brüsszelhez, tette hozzá a kormányfő. Arról is beszélt, hogy 2025-öt az áttörés évének gondolta, amikor a háború után béke következik, újra lendületet vehet a gazdaság, de nem így történt. Orbán Viktor megemlítette, hogy miközben nyugaton hadigazdálkodás állnak át, adót emelnek, a megélhetési költségek növekednek, eladósodás történik, Magyarországon a békegazdaság útvonalán haladunk, a gyerekek utáni adókedvezmények megduplázásával, az édesanyák élethosszig tartó adómentességével, a 14. havi nyugdíjjal, a 11%-os minimálbéremeléssel, a kisvállalkozók számára adott adócsökkentésekkel, valamint az első otthonteremtési programmal, sorolta. Hangsúlyoztam, a Fidesznek és a KDNP-nek egységes vezetése van, ami a legnagyobb versenyelőny, mert Magyarországnak minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van. Itt nincs migráció, gender, brüsszeli alávetettség, itt szuverenitás, családbarát politika, érdemalapú és teljesítményre épülő gazdaságpolitika van, jelentette ki. Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót veszel Kijevvel szemben az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán, jelentette ki Dmitrij Peszkov, Kreml szóvivő. Ukrajna ugyanakkor tagadja, hogy erői támadták volna az elnöki rezidenciát. Közben elrendelte a tartalékosok tömeges behívását a kritikus infrastruktúra védelmére az orosz elnök. Ha az oroszok hisznek a győzelemben, hangoztatta Vlagyimir Putyin újévi üdvözletében, amelyet Közép-Európa idő szerint már délután lejátszottak Oroszország legkeletibb régióiban. Közben a moszkvai védelmi minisztérium azt közölte, a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak törni. Fehér Oroszországban hadrendbe állították az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszónikus rakétarendszert, az indítóegységek átvették a harci készenléti feladatokat a kijelölt körzetekben. Az Oresnyik nukleáris vagy hagyományos robbanófejeket hordozhat, hatótávolsága pedig bármely európai célpont eléréséhez elegendő. Befejezte a kerítés építését Lettország az Oroszországgal közös határon, ezzel mintegy 280 kilométeren megszakítás nélküli akadályt építettek a két ország közé. 2026 végéig további megfigyelő berendezéseket terveznek telepíteni Lettország Oroszországgal és Fehér Oroszországgal közös határai mentén. Munkálatok kezdődtek azokon a litvániai hidakon, amelyek a Belarus határ közelében találhatók. A hidakat robbanóanyagok rögzítésére szolgáló műszaki szerkezetekkel látják el a balti védelmi vonal előkészítésének részeként. Elkerülhetetlennek tartja a kiadások érdemi visszafogását 2027-ben a költségvetési tanács, ha a gazdasági növekedés nem lesz jóval erősebb a vártnál. Az elemzés szerint a kormánynak 2027-re GDP arányosan 1,7%-ponttal kellene javítania az elsődleges egyenleget egyetlen év alatt, hogy visszálljon a hiány és az államadóság csökkentésének pályájára. A magyar kormány jóváhagyta a magyar-osztrák határátkelőkről szóló megállapodás módosítását és kiegészítését, derül ki a magyar közlönyből. Ezek célja a közúti és vízi határforgalom ellenőrzésében történő együttműködés korszerűsítése és a határátkelő helyek listájának pontosítása. A Schengen szabályok szerinti visszaállításkor például a módosítások jogi forgatókönyvet biztosítanak az ideglenes határellenőrzések esetére. Az intézkedés előzménye a 2014-es együttműködési megállapodás és a gyakorlatban tapasztalt ideglenes átkelőhely lezárások indokolták a frissítést. Még kedden megnyitották a forgalom előtt az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. Lázár János közlekedési miniszter közösségi oldalán közölte, a tárca le tudta hívni a Strabag által nyújtott 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami megnyitotta az utat a forgalomba helyezés előtt. Napokon belül 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól, írt a közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János közölte, a 20 tonna fölötti tranzit és teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet. Végül az időjárásról, előbb felhős lesz az ég, hószálingózással, gyenge havazással, később egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet, a szelet élénk, nem egy helyen erős lökések kísérik. A hőmérséklet a reggeli órákban -8-7, napközben pedig +2-3 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak. Ma este a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Somogyi Márton, a bemondót Berecz Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő programokkal várjuk Önöket. A 20 órai hírek után Beszélő könyvek című sorozatunkban Szabó Magda a Danaida című regényének 36. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. Ezután Kapcsolj rá című műsorunk következik. A 21 órai hírek után Silhouette című műsorunkat hallgathatják meg, melyben Schmidmeister Szilvia kórusvezetővel, karnaggyal, a hivatásáról, az anyaságról és az Egri érseki fiú kórus alapításáról beszélgetünk.
2011-ben alakult az Egri érseki fiú kórus. 6 év volt az, amíg a fejemben folyamatosan ott volt ez a vágy, ez az elképzelés, hogy én Magyarországon miért nem találkozom ilyennel. Tudom, hogy vannak fiúkórusok Magyarországon, de nálunk nincsen ennek egy kialakult kultúrája, nincsenek székesegyházi fiúkórusok mindenhol, és ugye Nyugat-Európában nem csak Ausztriában, Németországban, hanem az angol száz területeken is ez egy hagyomány.
21 órától 22 óráig rádiónk Tokaji műsorán Téka című összeállításunkban Mácsai Pál színésszel, rendezővel, az Örkény Színház alapító igazgatójával Farkas Éva beszélget. Ugyanebben az órában Kisújszálláson Leltár című összeállításunk következik, melyben először a Carmine Celebrát nevű Budapesten a Kelenföldi Szent Gellért templomban működő kórust ismerhetjük meg. Ezután az Ószövetségi Remény Isten hűsége címmel a 24. Zsoltárról elmélkedik Kormos Csaba poroszlói plébános. 23 órakor a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. Ezután 23 óra 25 perckor a hitvalló kezdődik, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a testi-lelki építkezésről beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 36. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel.
Az autóbusz a főtértől indult, 3/4 óra alatt ért be a végállomásig, a Nemzetiig. Első utas volt, mikor beszállt, a kalauz sem ült még a helyén, kint topogott a jeges járdán, kezét dörzsölte, fázott. Lassan aztán beszállingózott még egy pár ember, voltak vagy 8-an, mikor megindultak. A Nemzetiig is felszállt vagy 4. Az ablakokat jég borította, nem virágos, szelíd és csalóka ábra, amely gyöngéd mintázatával elfeledteti a keserves hideget, minden poézis nélküli, réteges jéghártya. A friss havon átvergődő autóbuszban Katalin átadta magát a közösen használt közlekedési eszközök biztonságának. Annak a magánynak, amelyben emberi arcok fordulnak az utas felé, de nem kell beszélnie senkivel, csak éppen tudja, más is utazik vele és mellette. Lehet olyan passzív, amilyen csak akar. Nincs egymaga, de azért voltak éppen mégis egymaga van, mint egy pusztaság közepén, csak a pusztaság riadalma és veszedelmei nélkül. A mikrofon hang időnként közölte, merre jár. Az utcanevek nem mondtak neki semmit, ez is hozzátartozott a maga elengedés biztonságérzetéhez, hogy viszik. Utitársai csúnyák voltak, téli arcukat viselték, idétlen, fagytól védő ruháikat, csúnyán is ültek, fegyelmezetlen testtartással, mintha megverték volna őket, s most ütéseiket és szégyenüket pihennék ki. Fizikai tények foglalkoztatták. Katalin majdnem mindig másokra gondolt, hisz annyi konkrét feladata volt könyvtárral, háztartással kapcsolatban. Most még meg-megugrott alatta az ülés, önmagával volt elfoglalva. Ég az arca, sajog a lába. Feljebb húzta a kabátját, megnézte a jelentéktelen sérülést a térdén, elrongyolódott harisnyáját, aztán orcáját tapogatta. Hegedűs ütését már nem érezte, de a képe még lángolt. Talán a hideg teszi. Senki se szólt hozzá három irgalmas negyed óra idejéig. Abszolút ura volt az időnek, tétlen és gond nélküli, mint egy mesebeli király. Az életbe való visszatérés a Nemzetinél kezdődött, ahol át kellett szállnia egy másik, immár ismerős útvonalon futó autóbuszra, amely csak nem hazáig vitte. Úgy érezte, túlságosan hamar visszatért, kedvetlenül bandukolt a megállótól a házuk felé, pedig fázott, és a lábát is szerette volna rendbe hozni. Az előszobában sötét fogadta, de mikor benyitott, anyuci ajtaja kivágódott. Rajzné nem szólt semmit, ám ott tündökölt az arcán a boldog megdöbbenés, hogy jól reménykedett. Ő tért haza, nem az a másik. Rámosolygott az asszonyra, bement a konyhába. Anyuci istenien főzött, csak lusta volt ahhoz is. Ha olykor mégis rákényszerült, Katalin bámulva kóstolgatta könnyű francia fogásait, Somos Aranka vastag, magyar ételeihez szokott ínyével. Rajz néha tehette, mindig kitért a konyhai munka elől, most dúdolva csörömpölni kezdett a lábosaival. Ünnepi vacsora, gondolta Katalin. Ó, a boldogtalan! Előbb a fürdőszobába ment, bejódozta a térdét, harisnyát váltott. Eleg bezárt ajtaja mögül, mint valami hangot érzékelte füle a némaságot. Anyuci a kamrajtót csapkodta, üvegek kocódtak. Az asszony benyitott Eleghez, aki sötétben feküdt, nem olvasott. Ajtóablak rosszul zárt abban a régi házban, az ebédlőből beszűrődött valami fény az ajtó alatti kisújnyírésen át. Leült az ágy szélére, megcsókolta a férjét. Elfacsarodott a szíve, mert Elek nem kérdezett semmit. Ha nyafog, panaszkodik, szemére hányja, késő van, hol a vacsora, merre mászkált el még az ankét után, ha ugyan ankéton volt, nem másutt, ha elkezdi elemezni, milyen rosszul volt, és nem törődött vele senki, könnyebb lett volna minden. Ám Elek hallgatott, és hallgatása azt mondta, sejti, merre járhatott a felesége, és most igazán ver a szíve, igazi indulattal, mert fél is, és reménykedik is egyszerre. Megtaláltam, mondta azonnal. Ne aggódj érte, nincs semmi baja. A 25. kerületben lakik a hegedűs fiúval. Nem látta az arcát, csak lélegzetét hallotta, mely hirtelen mély lett, erőszakos. Rendes házban él, rendesen, igazán Elek. Nem akar tovább tanulni, azt mondja, munkásnak megy a szikvízgyárba. Egyáltalán nem olyan, mint egy rossz útra tévedt lány. Ne féltsd Melindát. Sötét és szapor a lélegzés. Előre hajolt, mert Elek lehelete, amely közvetlenül közelében legyezett, hirtelen olyan távoli volt, mintha csak telefonon hallaná, s maga Elek is olyan távolinak érződött, mintha már nem is volna, mintha mindketten meghaltak volna. Egyikük ebbe, másikuk abba a bugyrába jutott volna a pokolnak, s onnan adnának egymásnak jelzéseket emlékeztetőül arra, hogy valamikor a felvilágban ismerték egymást. Előre tapogatózott, megérintette Elek haját, homlokát. Visszakapta az ujjait, Elek arca nedves volt. Anyuci beszaladt az ebédlőbe, teríteni kezdett, csak úgy csattogott a dala, hogy kantinosné angyalom, nem sokára itt hagyom a boltját. Még mindig kedves hangja volt, alig torzult mezoszoprán, nem valami öreges nyekergés. Katalin nem tudta, kit szán jobban. Anyuci te, aki teríti az ünnepi asztalt, vagy Eleket az ágyban, aki hősiesen nyeli a könnyeit. Tulajdonképpen még ott, a patika lépcső előtt eldöntötte hármójuk életét, anélkül, hogy kimondta volna magában. Onnan tudta, hogy így történt, hogy amikor vissza kellett kapcsolódnia a valódi életébe, és hazaérkezett a lakásba, groteszknek érezte anyuci gyanútlan örömét. Valamikor nagyon szerette Eleket. Voltak időszakok, amikor önfeledten boldog volt vele. Ezeknek a hónapoknak az emléke ma is elég fényes volt benne ahhoz, hogy önzetlenül jót kívánjon és akarjon Simkó Eleknek. Katalin nem tudott olyan jól fogalmazni, mint legjobb osztálytársai. Neki mindig kicsit száraz dolgozatai voltak. Most, mikor tudta, mindannyiuk sorsa függ szavai gyönge szálán, és amit mond, eldönti valamennyiük jövőjét, most se tudott szépen fogalmazni, csak szárazon. Melinda csak akkor jön haza Elek, ha elveszett feleségül. Kiment, ott hagyta a férfit a mondattal, amely alig, hogy elhagyta a száját, materializálódott, s betöltötte a sötét helyiséget. Elek azt érezte, most nincs semmi a szobában, se szekrény, se tükörasztal, semmi. Talán még ő maga sem a zöld francia ágyban, csak egy puha, fekete mondat, akkora, hogy mindent kiszorított innen, s még így is nehezen fér el, fészkelődik, forog. Az asszonyt olyan asztal fogadta, amilyet ünnepen vagy valami jelentős évfordulón szoktak teríteni. Anyuci virágot is állított a millió közepére, csak úgy tüzeltek a ciklámen szirmai. Elek egy idő múlva felöltözött, kijött. Sosem ült köntösben vagy pizsamában asztalhoz. A kályha előtti székben várta meg, míg anyósa elkészül. A konyhából behallatszott a régi katonanóta, a rádió néma volt, Katalin megnézett valami új rendeletet, aztán átlapozta a közeljövőben megjelenő könyvek listáját. Azt hitte, csak azért veszi a kezébe, hogy ne kelljen beszélgetnie a férjével. Ám mikor beleolvasott, értette a szöveget, s különös módon még érdekelte is. Elek nem rádiózott, nem vette fel kikészített könyvét, cigarettázott, nézte a füstöt. Katalin latolgatta, mit kellene megrendelni a könyvtárnak, a példányszámon tűnődött egy új regény tartalmán. Anyuci először, legelőször, mióta Melinda eltűnt, háromra terített, mint régen. Ám éppen ez az üres hely, Melinda hiányzó terítéke idézte a lányt olyan erővel, amire nem lett volna képes se tányér, se pohár. A házasok érezték, Anyuci nem. Hozta az ezüsttálcát, száz fogával körbemosolygott, osztott nekik. Minden rendben van, mondta Anyuci fogsora, hál' Istennek minden rendben. Elek csak kóstolgatott, étvágytalanul. Anyuci unszolta, egyék. A férfi tiltakozott, azt mondta, nem érzi jól magát. Katika kedvéért, kacarászott Anyuci. Micókám kedvéért, megmerítette a kanalat. Elek elsápadt dühében, kirúgta maga alól a széket, visszarohant a hálóba. Na hát igazán, nyafogta Rajzné, le fog fogyni, micsoda dolog ez? A hatalmas tál nem akart ürülni. Katalin szétmázolta a majonézt, az édességre rá se bírt nézni. Anyuci csendesebb lett, cseppet meg is sértődött. Mikor az asszony leszette az asztalt, utána ment a konyhába, s bejelentette, ugyan várhatják, míg még ő még egyszer fárasztja magát, csak turkáltak az ételben. Katalin nem felelt, öblítette a tányérokat. Csak amikor Rajzné végképp elkedvetlenedve jó éjszakát kívánt, szólt utána, ne haragudjék rájuk, rossz hangulata van itt ma mindenkinek, hideg is van, fáradtak, idegesek, ők azért nagyon méltányolták, mennyit fáradt miattuk. Anyuci mosolya újra feltündökölt, megint felhangzott immár Rajzné szobájának bezárt ajtaján át, olyan halkan és messziről, mintha a világ végéről közölné valaki, hogy leteltek a szép napok, és a katonák hazafelé ballagnak a kantinosné boltjából. Rossz hangulatotok van, mondta az ének. Bizony, rossz hangulatotok, hál' Istennek, de nekem jó van, az enyém bizony remek. Ma éjjel úgy fogok aludni, ahogy már réges-régen nem. Én ugyan valóban sokat ugráltam, de nekem nem fáradt a lelkem, hanem friss és kíváncsi. Elment a pest is, a kolera, a métely, a veszedelem. Majd megvigasztalódtok. Katalin pontosan kihallotta gondolatait a kantinosné angyalom szövegéből. Valamit persze azért ő sem hallott ki, Rajszné utolsó gondolatát, mielőtt elszenderült volna. Anyuci először kezdte latolgatni, mióta Katalint összehozta Elekkel, nem volna-e helyes, ha ez a Kati szülne. Simkóék láthatólag gyerekkedvelők, s ha eddig Micó mindig azt üzente is a túlvilágról, hogy nem tudná elviselni, ha Eleknek mástól lenne gyereke, mert anyuci ki nem állhatta a csecsemőket, Micó esetleg revideálhatná nézetét. Egy újszülött talán összekovácsolná a házasságot, amelynek már minden eresztéke annyira recseg, hogy macskára kívánkoznak a felek, vagy valami fiatal kalandornőre, hogy legyen kit becézniük. A gyerek ugyan sokat bőgne eleinte, de majd bedugja vattával a fülét. Katalin piszmogott a konyhában, de akárhogy húzta is az időt, egyszer csak elkészült tennivalóival, s vissza kellett mennie a szobába. Volt valami halvány reménye, hogy Elek talán annyira megriadt attól, amit hallott, hogy azonnal visszafeküdt, s akkor lefekhetik ő is, elengedheti magát végre a sötétben. Ám amikor visszatért az ebédlőbe, megint ott találta a férjét, ahol vacsora előtt ült, a rádióasztalnál. Most sem szólt a zene, mintha Simkó is befelé figyelne, s valami olyan szöveget hallgatna, amelyet belülről kiabálnak a fülébe. Az asszony térde fájt, fáradt volt, nem is annyira szomorú, mint csüggett, de nem feküdt le. Tudta, hogy Elek kívánja a jelenlétét, mert nem mer most egyedül maradni önmagával. Fújt a szél, rázta az ablakokat. Melinda ilyenkor mindig újra rakta a tüzet, szerette a meleget. Ugyan vajon ége még a csutka tűz az olajúton? Elek nem szólt, az asszony is hallgatott, de azért mind a ketten érezték, hogy ők most beszélgetnek, sőt, Katalin tudott valami mást is, amit csak ő vehetett észre egyedül, és csak ő érzékelt, szinte testi kínját is érezve a folyamatnak, ahogy különválik önmagától, s ugyanakkor a néma Eleket is megkettőzi. Most már négyesben ültek a szobában, önmaguk és két láthatatlan felük, akik szintén szembenéztek egymással. Elek hallgatása ezt mondta. Úgy látszik, csak ugyan szeretem ezt a lányt, Kati, de borzasztóan szégyellem magam mindenféle okokból. Először is nem tudom, mit mondjak neked. Mit lehet ilyenkor mondani? Te nem vétettél semmit. És az iskola, és a válás, és az egész szituáció, amibe sodródom, ha úgy döntenél, hogy belemégy ebbe a hülyeségbe, és elmégy tőlem. Ismered Melindát? Tudod, miféle múltja, miféle anyja volt? Kibírhatatlan gondolat, hogy szajháskodott gyerekkorától, és most is hegedűssel szeretkezik. Ha van eszed, megkötöd a kezemet, vigyázol rám, határozol helyettem. Akkor ugyan gyűlölni foglak, mert úgy érzem, megfosztottál valami széptől, viszont téged vádolhatlak holtomig, hogy boldogtalanná lettem miattad. Ha elmégy innen, és én elveszem a lányt, de nem jól üt ki a dolog, akkor is téged kárhoztatlak majd. Tisztában vagy vele, hogy bármiképpen alakul, mindig mindenért te leszel a hibás? Elek új, másik fele fekete volt. Furcsán mutatott a sudár, világos barna, kékszemű Elek mellett a pirosképű, koromszemöldökű figura, a zömöktermet, az egymáson keresztbe vetett kurta, alföldi láb. Juli, ennek vége, ezt mondta az az Elek, aki nem volt Elek, de azért Elek volt ebben a percben. Nézd, mindent előre tudok, amit mondhatnál, és nyilván igazad is van, de nem érdekel. Én elveszem ezt a Csándi Katalint, hagyj elmennem békességben. Átkozz meg, ha akarsz, csak engedj szabadon. Nem tudok melletted maradni, én azt a lányt szeretem. Ne haragudj, Juli, valamikor téged is szerettelek, de sose így, ahogy ezt a lányt. Sohasem. Bolond vagy, felelte Katalin Eleknek, ugyanolyan némán. Bolond és hisztérikus, és talán még több benned az előítélet, mint Anyuciban. Anyuci elvégre öreg, és félti a nyugalmát, az egzisztenciáját. Melinda múltja, Melinda anyja. Mit von le a lány értékéből, kivel feküdt le gyerekkorában? Azt hiszed, komolyan azt hiszed, hogy attól kevesebb lett? Nincs jelleme? Sose lehet igazán tisztességes ember, s nem hagyott rajta nyomot, amire tanítottad, vagy én tanítottam? Szégyellem, hogy már nem vagyok szerelmes beléd, hogy ilyen kevéssé esik nehezemre, amit tenni fogok, és csak az otthonomat kell átadnom, egyebet nem, csak egy lakást, amelyben az ágyam állt, a szekrényem, a holmim, és ahol behuny szemmel is tudtam tájékozódni. Nem miattad, Melinda miatt szégyellem, mert miért csak ilyen kicsi az áldozat, hogy csak az a természetes idegenkedés van bennem, ami mindig is volt, ha létformát kellett változtatnom, ha valaminek vége lett. Velem valami nagy dolog történt, Elek. Olyan, ami soha azóta, hogy az apámat elvesztettem. Valaki aszerint módosította a maga természetes cselekvése irányát és vágyait, hogy meg ne sértsen engem. Valaki rám volt tekintettel. Azt hiszed, én nem leszek tekintettel ő rá? Sose szerettél te engem úgy, mint Klitsch Melinda. A szék másik felén, közvetlenül mellette, vállának simulva ott billegtette magát Kadarcs Júlia, s átfonva tartotta Katalin derekát, különben leesik mellőle. A csándi lányt, mondta, a rossz hírűt, aki tisztességes házas felek közé férkőzött, hát bolond vagy te? Hát a múlt semmi, az együtt töltött esztendők semmi? Szavazz boldogságról, meg szerelemről, meg hogy ez a lány ártatlan. Te sodortad magaddal? Mi közöm hozzá? Pusztuljon el, halljon meg, ribanc! Ahogy veled csinálta, úgy tesz majd mással is, csak nem képzeled, hogyha volna benne tisztesség, lefeküdt volna veled. Tisztességes lány megvárja a házasságot, és a családja, hát kifélék azok, a szökevény bátyja, a hazáruló apja, az a félbolond anyja, micsoda népek! Még áldani fogsz egyszer, hogy nem engedtelek belerohanni az örvénybe. Így beszélgettek négyesben, s néha Kis Sándor válaszolt Katalinnak, olykor meg Kadarcs Júlia Simkó Eleknek, és nagyon furcsa volt ez az össze-vissza párbeszéd, mert hiszen nem is hallatszott belőle semmi. Elek a szőnyeg mintázatát bámulta, Katalin meg lehunyta a szemét, mert így jobban látta Kadarcs Júlia vonásait és Kis Sándor arcát, mely régóta nem lebegett már ilyen közelségben előtte. Közben összeszámolta gondolatban, mi az a bútor, amit feltétlenül itt kell majd hagynia, hogy ne legyen fennakadás. Eleknek nem volt valami sok holmia, Anyucinak szinte semmi. Ám a somos arankájé elég lesz két otthon berendezésére is. Fáradt volt, vágyott volna az ágyba, de a gondolatok, amelyeket pedig nem akart már végig gondolni, mert neki is elege volt már a napból, pihenni vágyott, s azt érezte elég, hogy a fő kérdést eldöntötte magában, elállták az útját, nem hagyták menekülni. Futott Katalin a kajla gondolatok elől, alig vitte fájó térde, ott suhogott valami régen nincs repkény a feje fölött, s valaki, talán Isten, talán egy nénike, szerelmes regényt olvasott a hámlani kezdő falnál. Nem figyelt rá, nem vette észre, hogy bekerítették. Ki vagy? Kérdezték a gondolatok, mint a befogósdit játszó nagylányok a hajdani iskolaudvaron. Katalin engedelmesen elsuttogta a nevét. Simkó Elekné? Aztán zavarba jött, mert eszébe jutott, hogy Simkó Elekné az Micó. Sőt, az is lehet, hogy már Micó sem, hanem Melinda. És ő voltaképpen Csándi Katalin. Hol lakol? Kiáltották rá a gondolatok. Hosszú hajuk volt, piros szájuk, és nevettek. Erre se volt könnyű válaszolni, mert a Podmanicki utcán, ahol a karbidlámpa éles fénye folyton eltört önmaga súlya alatt, Nóra lakott. Ott őt csak befogadták. Simkó Elekéknél meg Elek élt, Anyucival és Micó. Itt is csak szállást adtak neki. Hát akárhogy törte a fejét, Leginkább a vidéki város jutott az eszébe, ahol született. Mert ott élt igazán, ott volt apja, anyja, testvére és lakása, és ott tartották számon. Ki a barátod? Kiáltották a gondolatok. Azt akarta felelni, hogy Nóra, de aztán megijedt, mert hiszen Nóra halott volt már. A gondolatok végre elengedték, futhatott tovább. Minden titkát kivallotta. Csándi Katalinnak hívják, Mecseren lakik az Óvoda utca 74 alatt, és barátja nincsen.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 36. részét Kutvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat csütörtökön, január 1-én 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolj rá! Zeneösszeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban! Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
És mindenem Testem, szívem, kér, vonj közel, hadd lássalak, lelkem vágyik rád, Uram. Tisztíts meg a szívemet, formáld át, és adj nekem fehér ruhát, hogy hadd legyek méltó Jézus hozzám. Leborulok lábadhoz, és lássak, szent tüzeddel újítsd meg szívem, úgy várlak. Tisztítsd meg a szívemet, formáld át, és adj nekem fehér ruhát, hogy hadd legyek méltó Jézus hozzá. szükségem van rá.
Hozzád tartozom, támaszom, erőm van.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nem látlak még, te ködbe burkolt kép. Téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj. A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és választ hallok a szívem rejtekén. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem cseh, világnak zűrzajától mentesen. Nézd a szívembe, a vándor már hazaér. Minden kérdés már is válasz, mint sötét csak fény. Jövök Jézus, te benned, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén, a szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál.